Beszélgetést hallanak a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetőjével a Szent László pályázatról. A beszélgetést Töttösi Magda készítette.
A Katolikus Pedagógiai Intézet vezetőjét, János atyát, ugye szólíthatom így?
Igen, köszönöm.
Az lenne a kérésem, hogy egy pár szóval mutassa be az intézetet, annál is inkább, mert szorosan kapcsolódik most a én szempontomból Szent Lászlóhoz, Szent László évhez, hiszen egy fantasztikus pályázatot hirdettek, és emögött gondolom, hogy egy nagyon kemény munka áll.
A Katolikus Pedagógiai Intézet ebben az évben 20 éves múltra tekint vissza, a püspöki konferencia azért hívta életre létre, hogy az egyre növekvő katolikus iskoláknak a pedagógiai módszertani kultúráját, az összes szolgáltatást, amit a pedagógiával kapcsolatban az állami intézmények megkapnak, azt megkapják az egyházi intézmények is ugyanolyan szinten, vagy lehetőleg még minél jobb, magasabb színvonalon. Tehát a Katolikus Pedagógiai Intézet pedagógiai feladatok szolgálatok ellátására létesült. Jelenleg az érvényben levő törvények szerint 8 ilyen terület van, ahol helyt kell állnunk, illetve segítenünk kell az iskolák munkáját. Egy párat megemlítek benne, például tanügyigazgatás, aztán lemorzsolódással küzdő gyerekeknek a segítése, iskoláknak különböző versenyeken való részvételére buzdítás, illetve ezeknek a megszervezése, tantárgy gondozás, az a sok-sok tantárgy, melyek az iskolákban vannak, azokat kezelni, gondozni, mármint hogy a tanároknak ebben megfelelő képzést szervezni, aztán szaktanácsadás, szakértőkkel való foglalkozás. Szóval mindaz, ami az iskolákban, óvodákban, azt ne is hagyjam ki véletlenül se, kollégiumokban, tehát az egész közoktatás szerkezetében feladatként megjelenik. Szóval az intézmények ez a feladata, hogy ebben az elég nagy létszámú, tehát most ott tartunk, hogy 12 ezer pedagógus, 120 ezer gyerek, tehát mindezeknek a katolikus intézményeknek a pedagógiai munkáját segítse.
Ez egy nagyon nagyszerű dolog. Annál is inkább ezt a segítséget is gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a 1990 óta eltelt időben az iskolák egy részét visszakapták, alapítottak újat. Egy valami azonban nem történt meg, nincsen saját tankönyv. Azt is mondhatnám, hogy nem csak, hogy katolikus tankönyv nincsen, hanem nincsen keresztény szemléletű tankönyv. Tehát itt biztos, hogy kiemelten fontos akkor a tanároknak a segítése, hiszen azt a plusz nekik kell az órákra egyes tantárgyakhoz bevinni, és ez biztos, hogy nem lehet egy könnyű dolog.
Történtek ezen a téren is változások, tehát megjelentek a Szent István Társulatnak úgynevezett értékorientált tankönyvek, keresztény értékorientált tankönyvek elmúlt 5 évben, és ezeknek a könyveknek a feladata, tehát nem is tankönyvek ezek, inkább segédkönyvek, hogy éppen ezt a szemléletet, tehát a katolikus keresztény szemléletet az iskolákba eljuttassa, nem minden tantárgyból, főként a humán tantárgyakból, illetve most a kormányzat az elmúlt év végén külön erre a katolikus egyháznak átadott egy jelentős összeget, 650 millió forintot, illetve két katolikus intézmény van, a Szegepi és a miénk, tehát összesen 1,3 milliárd forintot, hogy ilyen tankönyvfejlesztésbe mi merüljünk el, illetve próbáljunk humán tankönyveket fejleszteni. Tehát a szempont az nagyon aktuális, pont hónapok választanak el csak attól, hogy ez beindul.
Ez egy olyan örvendetes hír, hogy akkor azt lehet mondani, hogy a Szent László emlékév az igen gazdag, nem csak látható eseményekben, nem csak abban, hogy valaki úgy érzi, hogy ez a belső megújulásnak az útja is lehet, hogy Szent Lászlóval elmélyült ebben foglalkozik, hanem végre az oktatásban is egy nagyon komoly dolog. Én úgy érzem, nyugdíjba kényszerített pedagógusként, már a korosztályra mondom, hogy nagyon-nagyon fontos és kiemelt szerepe van ennek napjainkban. Tehát az oktatás az egy kulcskérdés, az olyan stratégiai ágazat, mint a határvédelem. Csak ez egy láthatatlan határ kell, hogy védjen, és ezért rettentesen nagyon örülök annak, hogy most a hallgatók is hallhatják, hogy igenis, hogy ez egy élő egyház, mert ez az élő egyházat mutatja a legjobban, hogy így a napi gondokban és távlatokban gondolkodva is bekapcsolódik. Igazán azért kezdeményeztük ezt a beszélgetést, hogy térjünk a Szent László évre. Szent László most már a tankönyvekben is szerepel, hogy Szent László, de azért ott van mellett, hogy első László király, mindig is tananyag volt. Elég érdekes, elég öreg vagyok ahhoz, hogy nézzem a tankönyveket 1961-től napjainkig, nekem valamennyi történelmi tankönyv a rendelkezésemre áll. Nagyon érdekesen alakul, persze a korral haladni kell. Az Árpádház egy kicsit olyan, mintha a nyári melegben megnyírtak volna egy szeretett kutyát, és kicsit jobban sikerült a nyírás, mint kellett volna. Tehát nagyon leszűkül az Árpádháznak a tanítása, és ez azért is engem aggaszt, mert 300 éven keresztül egy ilyen uralkodó család, az még európai mértékben is többet érdekel. De Szent Lászlót mindig is meghagyták. Változó hangsúlyal, és most a Szent László év kapcsán én örömmel látom, hogy a Pedagógiai Intézet egy országos versenyt hirdetett, és tulajdonképpen azért kezdeményeztem, hogy János atya, ha ennek a meghirdetésnek a körülményeit, magát az ötletet, hiszen tavaly volt, ha jól tudom, akkor is volt egy ilyen program, kicsit kisebb, az talán még átfogóbb is volt, és most a Szent László év kapcsán óvodától, hát egészen úgy, hogy a tanárokat be lehetett vonni, nem segítőként a gyerekeknek, hanem a tanár maga is alkothatott. És ez valami olyan nagyon szép volt, és most nagyon irigyeltem azokat, akik taníthatnak. Kimaradtam belőle.
Igen, tehát valóban nem ebben az évben indult el az ilyen fajta szervezése az iskolai munkáknak, hanem már sokkal korábban. Ezek mindig tematikus jellegek, tehát mindig valamilyen egyházi fórum által, többnyire a püspöki konferencia által meghirdetett tematikus évnek a programjaira épültek. Az elmúlt évben Szent Márton volt a központi témája, szintén pályázatok voltak, és a pályázatokon rengeteg gyerek vett részt. Ebben az évben pedig hát természetesen Szent László évében Szent László volt. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia történetesen Veres András püspök atya, Győri Egyház megye, Szent László Hermaszó, ezek teljesen összefüggnek. Tehát ő volt, aki meghirdette ezt a pályázatot, és mi változatlan lelkesedéssel álltunk neki, hiszen a gyerekeknek ez mindig nagy élmény, hogy a kötelező tananyagon túl tudnak elmélyülni olyanba is, amiben megtalálják a saját számításukat, feladataikat, tehát egy kicsit úgy önállóan alkothatnak, és nem csak azt kell szóra megtanulni, amit feladnak neki otthon, hanem egy kicsit másfelé is bóklászhat a figyelme. Szóval Szent László év, és 11 műfajban hirdettünk meg pályázatot, amire 175 intézmény nevezett be, és 715 pályamunka érkezett be az összes 11 ilyen műfajban, illetve még hátra van, most éppen holnap kezdődik el a zenei, az ének pályázatok elbírása, pontosabban mindenki énekelhet, és azok, akik bejutottak, ez kétfordulós verseny volt, akik bejutottak ebbe a második fordulóba, ők például holnap fognak éppen. A holnap az azt jelenti, hogy június 8-án, ha jól számolom.
Ez nagyszerű dolog. Hogyan lehetett ezt megoldani, hogy óvodától a pedagógusokig? Tehát hogyan bontották ezeket szét? Milyen kategóriák voltak?
Kategóriák. Volt egy ilyen, hogy Dicsérjük Szent László királyt című projekt, amelyik pedagógusoknak volt kiírva, és ebben az volt a feladat, ez egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy a pedagógusok esen is sajátos nevelősigényű gyerekekkel kellett, hogy pályázzanak. Tehát azt jelenti, hogy a pedagógus, aki időnként kimarad az ilyen pályáztatási lehetőségben, nem akárkikkel, hanem azokkal a gyerekekkel, akiket az iskolában bizony nagyon odafigyelve kell nevelni, sokkal többet kell nekik nyújtani, kisegítő pedagógusok, stb. Tehát akik a gyerekeknek a fejlesztésével fejlesztő pedagógusok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, tehát ővelük kellett egy ilyen pályázatot közösen elkészíteni. Ebben bevonhatták például helybéli plébános atyát, sőt az volt a jó, hogyha minél több embert vontak be. Bevonhattak olyat, hogy akadálypályát csináltak, ezt végigjárták a gyerekekkel, vagy egy Szent László emlékhelyet, egy templomot, vagy olyan történeti helyeket, amiket úgy tartanak számon, hogy Szent László emléke kötődik hozzá. Tehát, hogy ez volt egy ilyen pályázat. Az énekpályázatról már két mondatot mondtam, maximum trió vehetett részt, tehát azt jelenti, hogy egy-két, illetve három szereplővel és zenei kíséret nélkül. Erre 80 versenyző jelentkezett, ami óriási szám, hiszen tehát úgy gondoltuk, hogy talán az ének lesz az egy kicsit olyan nehéz, hogy nem mernek a gyerekek úgy önállóan kiállni, de nagyon népszerűnek tűnik, vagy tűnt ez a verseny. A fotópályázatra úgy volt, hogy iskolánként, és a legtöbb pályázatnál ezt azért előírtuk, hogy iskolánként maximum három pályamunka nyújtható be, mert az előző évben az is előfordult, hogy voltan is amelyik egy műfajban beadott 15-20 pályázatot, és mind remek volt, és ezzel majdnem kiszorítottak más olyan iskolát, ahol nem annyira kendeztek, hogy álltak be a sorba. A fotópályázaton ilyen témák voltak, mint Szent László erényei, tehát hogy ehhez kapcsolódó tematikai képek, tehát a gyerekek fantáziáit meg volt egy kicsit lendítve, hogy gondolkodhatnak sok mindenről. Például volt egy olyan érdekes pályázat, hogy férj és feleség együtt viszik a kosarat. És akkor ennek az volt a címe, vagy hát a tartalma, a lovagiasság, hogy a férfi a bevásárlásra legalább annyira részt vesz ebben a dolgban, mint a feleség. Aztán természetfotókat készítettek, hát itt a gyerekek megint szabadjára engedhetik. Például a vadfotózásba is belementek, hogy Szent László a lovag király, aki még ugye természetben szépen elvadászgatott. A rajzpályázatból nyilván, hogy ez a egyik legszimpatikusabb pályázat, ebből nagyon-nagyon sok pályamunka jelentkezett be, és ennek a témája Szent László élete volt. Az óvodáskorú gyerekektől, tehát a 3 éves korú gyerekektől, a 18 éves korú gyerekekig, fiatalokig nagyon sok pályamunka érkezett be. Volt egy ilyen, hogy kreatív műveltségi vetélkedő, ez 2 fordulós volt, írásos része volt az első, konkrét feladatokat kaptak, és az onnan visszaérkezett eredmények alapján hívtunk be 8 csoportot, ezek ilyen 4 fős csoportok voltak, és ott a legérdekesebb feladatokat kapták, például mozaikszerűen ki voltak képek rakva, na és akkor ebből ismert fel, hogy melyik az a Szent László ábrázás, hol van, melyik helyiség amelyiket itt lát. És akkor apró részeket, és akkor még a 3-4 kocka összeállt, akkor már nagyjából kellett találni, miről van szó. Volt külön ilyen óvodai pályázat, óvodásoknak, pedagógusoknak szóló pályázat, óvodapedagógusoknak, hogy a lakóhely és környékének Szent László tisztelete, és ez alapján módszertani anyagot kellett összeállítaniuk, hogy egy óvodában Szent László kultuszát hogyan lehet egy adott időszakban Szent László, mondjuk Szent László ünnepéhez kapcsolódóan, hogyan lehet a gyerekekkel énekléssel, versmondással, kisi dramaturgia előadással, tehát hogyan lehet ezeket a gyerekekkel előadni, megtanítani. Volt vers és prózamondás, ami mire viszonylag kevesebben jelentkeztek, tehát vers és prózamondó az nem volt akkor a nagy lelkesedés. Volt egy ilyen, hogy Szent László törvények, ezek szakmunkás gyerekeknek, szakképzős gyerekeknek került kiírásra. Itt meglódulhatott megint a fantáziájuk. Például volt egy olyan csapat, amelyik ezt a törvényt dolgoztak, hogy ne lop. Ugye Szent László korában ennek elég komoly következménye volt, hogyha valaki lopott, de én úgy érzem, hogy az, hogy a magyarság az hihetetlenül tiszteli a magántulajdont, a Szent László akkor elévülhetetlen érdeme. És hát ezek a gyerekek is ezt a törvényt dolgozták, és akkor leírták, hogy egy kollégiumban mik azok a pró dolgok, amikre oda kell egymás dolgaira figyelni, és nem tehetünk benne kárt, tehát oda kell figyelni.
Tehát adja ez egy bocsánat, hogy közbevágtam, ez egy csodálatos dolog, mert ennyi idő távlatából Szent László egyszerűen élő alkotóvá válik. Ez csodálatos dolog, hogy egy szakközépis, és ez nagyon fontos, hogy szakmunkás tanulók is akkor erre rávett, szóval ezekből a törvényekből az a kevés, amit ők tanulnak, és ezt ki tudták hozni, én azt gondolom, hogy igen.
Még van egy pár olyan, amit hadd kapcsoljak ide, például ugyancsak a szakképzősöknek volt ilyen, hogy mestermunka összeállítása, tehát a varrónők, a lakatosok, különböző iparágakban dolgozó gyerekek, szabók, nem tudom kicsodák, össze kellett állni, és közösen egy mestermunkát elkészíteni, tehát olyat, amelyiket mondjuk azt mondjuk, hogy a gyerekek a legvégső szakvizsgára kell, hogy elkészítsenek, tehát egy ennek megfelelő. És készült egy gyönyörű Szent László szobor ilyen értelemben, amiket varrónők és ilyen lakatos fiatal emberek készítették, pajzsal, karddal, mindennek, koronával együtt. Tehát ez egy nagyon szép munka volt.
Ebből készült kiállítás egyébként Győrben?
Így van, tehát a győri kiállításon ezek megtekinthetők, amikről beszélek nagyjából, tehát a többségem. Aztán volt ilyen, hogy tárgyalkotó pályázat, aminek az volt az értelme, hogy lehetőleg használhatóak legyenek, tehát ma is. Ilyen értelemben a gyerekek csináltak egy olyan játékot, hogy a tordai hasadék, és hogyha egy gombbal elkezdem tekerni, akkor a hasadék szétnyílik, ha visszafele tekerem, akkor a hasadék összezárul. Akkor voltak cigány gyerekek, akik elkészítettek egy olyan társas játékot, ugye dobókockával, kövekkel kell lépegetni, tehát mondjuk a Szent László pénze, és egy ilyen kígyószerű ábrát kellett végigjárni, úgyhogy dobunk és lépünk előre, meg lépünk vissza, és a legvégén egy templomba jutunk el. Aki végigjárt ezt az utat, akkor belépett Szent László egyházába. Tehát rengeteg, aztán voltak olyanok, akik gyerekek teát, teafüveket készítettek, és az is Szent László logójával, vagy emblémájával, és oda volt írva, hogy milyen középkori fűszernövénynek a tejája, aztán süteményt, amelyikre szintén rá volt rajzolva. Szóval hihetetlen fantáziáról tettek tanúságot a gyerekek, és hát mindegyiket, amiket készítettek a tárgyalkotás során, fotodokumentációval kellett ellátni. Tehát azokat az apró lépéseket, amiket ők csináltak, önmagukat le kellett fényképezni. Na most itt tartunk, ezt valóban mi csináltuk, mi vagyunk ott mögötte, teljesen a mi munkánk. És hát ezeket ezen a győri bemutatón, egy kivetítőn ezt a folyamatot le is vetítettük. Ott nézőközönség, akik ott voltak, illetve ez a kiállítás egész július 15-ig nyitva van, bárki megtekintheti, és magát ezt a fotodokumentációt is végig lehet nézni.
Igen, és aztán most látom a következő, hát legalábbis a Magyar Kurír hozta, hogy átadták a Katolikus Pedagógiai Intézet Szent Lászlói pályázatának a díjait, és mégpedig hát az apostoli nuncius adta át a díjakat, tehát ennek a rangja is akkor kellőképpen megvolt. Erről, ha egy pár szót még.
Én azért kértem meg a nuncius atyát, mert Szent László király 1083-ban 5 magyar szentet kért a pápa úrtól. Tehát kérte Szent István király, Szent Imre herceg, Szent Gellért és a két zoborhegyi remetének, Zorárd és Andrásnak a szenti avatását, és ahogy Szent László pápa úrhoz fordult a szenti avatás ügyében, úgy gondoltuk, hogy mi is azzal tudjuk hitelesíteni ennek az egésznek a rangját, hogy annak az embernek, aki Magyarországon a római katolikus anyaszentegyházat megjeleníti, tehát azt a nem elsősorban diplomatát, hanem főpapot, aki apa úr személyét jeleníti itt meg nálunk Magyarországon, őt kérjük meg arra, hogy a gyerekeknek ezeket a díjakat átnyújtsa. Az előző évben a köztársaság elnök úr felesége volt, aki Szent Márton év kapcsán ezeket a díjakat átadta, Anita asszony. Most ebben az évben pedig úgy gondoltuk, hogy éppen erre a jubileumra, tehát 1083-ra tekintettel, az első magyar szentekre való tekintettel a nuncius urat kérjük meg. Ő nagyon örült neki, nagyon-nagyon tetszett neki az a sok aranyos kisgyerek. Láttam, hogy öröm volt a szívébe, elmesélt, hogy ő is nem idegen tőle a pedagógus szakma, ő is dolgozott és Angolába foglalkozott középiskolás gyerekekkel, szemináriumi rektor is volt, tehát hogy ő ebben a világban otthon érzi magát, és nagyon nagy örömére volt ez a díjátadó ünnepség.
És akkor ezek szerint még mindig lesz díjkiosztás, hát mert ha az énekből még hátra van.
Egy, és azt holnap az egész díjkiosztást ünnep, mármint a versenyt és a díjkiosztást ott az intézetben egyszerre megoldjuk, mármint hogy külön nem rendezünk még egy díjkiosztót, de lesz majd egy október 6-ai ünnepség, ahol szintén látványos körülmények között azért ezek a gyerekek is szerepelhetnek.
Hát ez egy csodálatos dolog. Én szeretnék kérni valamit a Mária Rádió számára, hogyha a mi beszélgetésünk adásba kerül, úgy terveztük, hogy a tematikus napon, akkor olyan jó lenne, hogyha ennek a riportnak a befejezése nem a mi szavunk lenne, hanem ebbenek a gyerekek versenyéből, ha valamit megkaphatnánk, biztos felveszik, és én elmennék érte szívesen, hogy akkor itt a technikusunk hozzáillesztené.
Persze.
És akkor ők valóban az is jelenti, hogy
nagyon
szerepelhetnek.
Nagyon jó, mert az nagyon szép lenne az énekverseny részé, ez így van.
És hadd kérdezzem most a pedagógiai intézettől függetlenül, hogy atya hogy látja, mit jelent ez mondjuk az átlag embernek a számára, hogy Szent László év van?
Mondjuk az átlag ember sokféleképpen lehet megközelíteni. Ember igyekszik pozitíven megközelíteni, tehát hogy vannak, akiket talán sok minden a világon nem is érdekel, csak nagyon leegyszerűsödik az életük szegényeknek. Én úgy gondolom, hogy minden embert azért lelkesíti Magyarországon, a magyar embert, a magyarság kultúrájával kapcsolatos dolog. Tehát Szent Lászlót azért, Szent László szerintem a legtöbb magyar ember azért úgy néz fel, hogy olyan, aki a magyarságot mindenféle szempontból összefogta és felemelte. És mondjuk csak ugye a legegyszerűbb ember agyával próbálok gondolkodni, de nagy és nemes lélek. Tehát, hogyha legkisebb gyerekekkel gondolkodom, akkor mindegyik szeret kardozni, vívni, játszani, tehát lovagnak, hősnek képzelni magát. A nagyobb, a felnőtt ember esetében is ott van az, hogy mindenki szereti, hogyha ő valamennyire férfias, mármint főként a férfiak, a nők nagyon szeretik azt, hogy a férfiak felnéznek rájuk, és udvariasak, kedvesek, figyelmesek velük. Tehát én azt gondolom, hogy ha nem is konkrétan mindig Szent Lászlóra kérezve azt a történetet, azért olyan eszményeket hozott be a magyarság világába, amelyik máig él. máig élnek.
Igen, egy valami, amit én érzek, hogy nagyon fontos, és olyan különös dolognak tartom, hogy hát az nem, hogy az évfordulók így alakultak, mert az megszabja az idő, hanem hogy ebben a nagyon zaklatott világban, ahogy mélyülnek az emberek közötti kapcsolatok, és szembe kerülnek, és lassan nem ellenfél kifejezést használ, hanem ellenséget, és az félelmetes. Én azt érzem, hogy most ez a Szent László év, ez egy különleges hatással lehet. Ha valaki azt veszi észre, amit hall az ember, hogy az azonnal fegyverhez nyúl, vagy goromba, hogy válaszol, és akkor ez a Szent László, aki hatalomra kerül, és ott van mögötte a megvakított, megsüketített nagyapja, ott van az, hogy ki hogyan kerül, milyen sorrendben a trónra, és a cserhalmi ütközetnél nem az jut eszébe, épp úgy, mint a testvérének, hogy hát most számoljunk le a belső ellenséggel esetleg, hanem összefognak. És akkor, amikor ez a vita elmélyül Salamon és közte aztán, akkor nem a kornak a szokásaihoz megfelelően, ahogy mondjuk tekintetét vedhetné nyugatra, hogy divat. Hát eltették lábalól az ellenfelet. És ő mit tesz? A legmesszebb menőkig elmegy, és azt mondja, hogy börtönbe zárom. És így lesz a Salamon tornya. Tehát, hogy valaki tud-e arra figyelni, hogy azt az embert javaslom a pápa úrnak, hogy szenté javassa, aki az én nagyapámat megvakítatta. Vagy a nevében lehetett megvakítani.
Tehát én úgy látom
ezt a nemzet összefogó. És akkor itt azt éreztem mindig, hogy igen, mert a nagy boldogasszonynak felajánlott országot, és hogy ez valami olyan kapocs volt, ez a nagy boldogasszonynak felajánlott ország, hogy talán mindig úgy gondoltam el, hogy a palástja alá fogta azt a magyart is, akivel szembe is került, de mégis valamilyen szinten védte. Tehát én egy ilyen nemzetet újra összefogónak érzem.
Akárhová megyünk Magyarországon, búcsújáró helyre, Szent László király kultusza mindig összekapcsolódik a boldogasszony kultuszával. Tehát ha megyünk, tehát mondjuk én kettőt ismerek egy picit jobban, az egyik Mátraverebély Szent Kút, ahol őrzik Szent László lova patájának a nyomát, ugye, tehát az teljesen mindegy, hogy ennek a története hogyan alakult ki, és hogyan változott a századok során, de hogy a nagy boldogasszony, a boldogasszony kultuszával szorosan összekapcsolódik, vagy amit most kezdek egy kicsit, búcsú Szent Lászlónak a története, ugye a névében is a Szent László kultusz ott jelen van, ott is a boldogasszonnyal kapcsolódik össze. Tehát az ember külön tanulmány, vagy külön érdekesség lenne, hogy Szent László életében a boldogasszonynak a tisztelete az hogyan valósult meg, tehát hogy ő mennyire átjárja Szent István korától kezdve az egész magyarságnak a gondolkodását és a lelkületét, a nagyasszonynak, a boldogasszonynak a tisztelete. És azt gondolom, hogy akkor, amikor a Szent László történeteit, meg a vele kapcsolatos legendákat emlegetjük, akkor elsősorban talán ezt az oldalt kéne megnézni, hogy az az imádságos, bensőségesen imádságos ember, akinek ugye a külső cselekedeteire odafigyelünk, mert leírták a történetírók, és egy ilyen hagiográfiai irat, vagy tehát a szentekről szóló általános megjegyzéseket, ha lefejtjük, és akkor valahol ott a mélyben ott meg kell találnunk ennek az embernek egy őszinte elkötelezett mélyhitét. Tehát nem véletlen a szentek kiválasztása. Tehát nem úgy történik, hogy na most kell 5 szent, akkor most gyorsan kreálunk valakit, hanem emögött egy nagyon mély, valóban a Jóistenre odafigyelő, a szűzanyára odafigyelő embernek a lelkülete kell, hogy legyen.
Nagyon sokat imádkozott ő éjszakánként a templomban, igen, és ezzel kapcsolatban írta a Klünyi apátnak egy levelet, és ez a levéltöredék fennmaradt, és abban azt fogalmazta meg, hogy mert az ember nagyon nehezen tudja egyeztetni, hát nem szó szerint tartalmában, hogy nagyon nehéz egyeztetni a földi feladatokat azzal, hogy Istennek megfelelő életet éljen. És én azt gondolom, hogy ez a lelkiismereti problémája, ez vezetett oda, hogy lovak király, jó király, hogy nagyszerűen elnököl a szabolcsi zsinaton például, ami sajnos kimaradt a tankönyvekből mára, pedig az egy nagyon fontos dolog, hogy ott ül, és akkor elgondolkozhatnunk azon is, hogy ez az apostoli királyság mit jelent. És megint csak nagy boldogasszonynál köthetünk ki.
Igen, tehát ő nem csak egy fejjel, meg nem tudom, méretében volt nagyobb király, és hogy mindenki fel kellett, hogy nézzen rá, és az egyéniségétől, az alkatát, hogy a főként Arany János milyen szépen leírta ebben a balladájában, Szent László történetében, hogy a tatárok azok hanyathomlók menekültek, illetve aki megmaradt, az pedig keresztényé vált. Tehát, hogy nem csak így méreteiben volt ő akkora ember, hanem hogy a lelkében is, tehát éppen ugye az előbb a beszélgetésben sorra került, hogy az ellenfeleivel szemben is ez a nagyon, nagyon mély lelkület, ez a nagyon magas szintű lelkiség, ez az ő egyéniségében az egy volt.
Igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Beszélgetést hallottak a Katolikus Pedagógiai Intézet vezetőjével a Szent László pályázatról. A beszélgetést Töttösi Magda készítette.
Üdvözz, légy kegyes, Szent László király, Magyarországnak édes oltalma. Szent királyok közt drága látos gyöngy, csillagok között fényességes csillag. Szent háromságnak igaz szolgája, Jézus Krisztusnak jó tanítványa. De Szent Léleknek tiszta edénye, Szűz Máriának választott vitéze.
Szent László nap a Mária Rádióban.
Hírpercek.
Rövid híreinket hallják, a mikrofonnál Kontra Zsuzsa.